Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Mai adásunkban a cukorbetegségről fogunk beszélgetni, ami nagyon sokakat érint, és ebben segítségünkre Kovács Tamás belgyógyász lesz, aki a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház orvosa. Üdvözlöm a stúdióban.
Köszöntöm én is a hallgatókat.
Cukorbetegségről mit jelent tulajdonképpen? Mi zajlik ilyenkor a szervezetünkben?
Ez egy anyagcserebetegség. A hasnyálmirigyben termelődött inzulin mennyisége valamilyen oknál fogva csökkent, vagy a szövetek részéről az inzulin felvételnek a mennyisége az is csökkenhet, és így a vérben fölhalmozódik cukormennyiség. Ez okozza igazából a tüneteket is, például a szájszárasság, sürgetőbb vizelés, sűrű vizelés, illetve emellett még a bő vizeletürítés, ezek a legjellemzőbb típusos, illetve mellette még az elhízás.
Érdemes ezekre odafigyelni, ezek a legfontosabb jelei, de azt is tudjuk, hogy a cukorbetegségnek van többféle típusa. Melyek ezek?
Igen, van az egyes típusú, illetve a kettes típusú, illetve van a terhességi cukorbetegség. Az egyes típusúnál ott az inzulin termelése van a legnagyobb probléma, illetve ennek a hirtelen hiánya. Általában ez egy fiatalabb populációba jelentkezik, és valószínű, hogy genetikai öröklődés áll a háttérben, hogy ez valami oknál fogva ezek a sejtek nem termelnek megfelelő mennyiségű inzulint. Ez már nagyon fiatal korban is előfordulhat, már ez akár még csecsemőkorban is előjöhet. Tehát ezért mondják általában, hogy genetika áll a háttérben.
És ezeknél a típusoknál akkor van-e esetleg különbség? Tünetek mind a kettő típusnál ugyanazok lehetnek?
A tünetek igen, az mind a két típusnál ugyanúgy megjelenhetnek, illetve az egyes típusú cukorbetegségnél annyi egy alarmírozó jel lehet, még az, hogy ha nagyon nagy mennyiségben halmozódik fel ez a vércukor a szervezetbe, akkor egy ilyen bódult, komatózusszerű állapotba is kerülhet ettől a beteg, ilyenkor mondjuk, hogy ez egy nagyfokú vércukor, akkor elégtelensége van, hiperglikémiával, illetve hiperglikémiás kómába is kerülhet. Mellette acidózis jelei jelentkezhetnek, ezt a laborparaméterekből szokták már akkor a kórházban diagnosztizálni, hogy ez áll a háttérben.
És előfordul az is, hogy semmilyen megelőző jele nincs neki, hanem egyszerűen csak így bekövetkezik ez az állapot?
Igen, sajnos ez általában az egyes típusú cukorbetegségnél ez hirtelen jelentkezik, tehát erre nem számítanak. Annyi lehet, illetve annyira lehet következtetni, hogyha volt a betegnek az előző felmenői között valakinek esetleg cukorbetegsége valamilyen típusú, akkor lehet arra számítani, hogy esetleg neki is kialakulhat. Ez így igaz a kettes típusú cukorbetegségre.
Ugye ezek szerint ez egy örökletes dolog is lehet. Feltétlenül a leszármazottak örökölhetik, vagy itt csak a hajlamról van szó?
Hát örökölhetik is, sajnos erre még teljes mértékű bizonyítékok azért nincsenek, de a hajlam az mindenféleképpen számít, tehát akinek már egyszer volt, azoknál későbbiekben előfordulhat a gyerekekben, illetve hát a felmenők között.
Ugye beszéltünk a jelekről, a tünetekről. Tehát ezek azért, amiket elmondott, ezek én azt gondolom, hogy eléggé egyértelmű tünetek, de mégis azt látom, hogy nagyon későn derül ki az, hogy valaki cukorbeteg, hogy addigra már egy ilyen alattomos módon rengeteg kárt okoz a szervezetben. Miért van ez, hogy későn jelentkeznek?
Fájdalmat nem okoz, tehát ez a legnagyobb probléma ennek a diagnosztizásban, senki nem érzi, hogy ő cukorbeteg. A tüneteket nem mindenki annak tudja be, hogy ez valamilyen cukor probléma, illetve nem biztos, hogy orvoshoz fordul, és így nem kerül kiszűrése. A prevenciónál lehet ez az éhomid vércukroknak a meghatározása, itt azért ki lehet emelni, hogyha magasabb, mint 6-6-3 az éhomi vércukor, akkor valószínűleg, hogy már cukorbetegről van szó, illetve őt ki kell emelni a többi közül. Erre is vannak különböző tesztek, hogy ezeknek a kiszűrése hogy történt. Általában ezeknek a szűrése lehet egy vércukorterhelésnél, ezt teljességgel meg lehetne, ki lehetne szűrni. Még azt is, akinek esetleg jó az éjhomi vércukra, de az a baj, az étkezés utáni vércukrok, azok is megemelkedhetnek. És esetleg az étkezések után 2 órával, és még igen magas szinten van, mivel az inzulin termelés az csökkent, így nem tudja a szervezetől használni a felhalmozódott vércukrot, illetve nem bírja kiszedni. Tehát erre lehet gondolni, és akinek van hajlama, az vércukor terhelést mindenféleképpen próbáljon meg megnézetni, vagy ha bármit, időnként legalább ellenőriztesse a laborjával, hogy rendben vannak-e az alapvető laborparaméterek.
Köszönöm szépen, néhány perc zene következik, és innen fogjuk majd folytatni Kovács Tamás belgyógyásszal, és a cukorbetegségről beszélgetünk ma.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
A zene után folytatjuk Jólét magazinunkat, és ma a cukorbetegségről beszélgetünk dr. Kovács Tamás belgyógyásszal, aki a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházban dolgozik, mint belgyógyász orvos. És ugye ma a cukorbetegségről beszélgetünk, azt már tudjuk, hogy a hajlamot örökölhetjük, de milyen kiváltó okok vannak még?
Igazi kiváltók azt igazából nem tudjuk, hogy mi okozza, minden betegnél okozhatja más is. Egyes vizsgálatok arra vezettek rá minket, hogy valószínű valamilyen fertőző betegség után, általában valami gastrointestinális, tehát valami bélhurut után alakulhatnak ki olyan antitestek, amelyik megtámadhatják ezeket a vétesejteket a hasnyálmirigyben, és ezeknek a csökkent számuk okozhatja az inzulinnak olyan csökkent szekrécióját, és a vércukornak az emelkedését a vérben.
Gyakran lehet hallani olyat, hogy diagnosztizáltak nála cukorbetegséget, és hogy kötik ahhoz, hogy történt az életébe előre nem látható súlyos esemény, és ők azt gondolják, hogy ahhoz a nehéz helyzethez, a stresszhez kötik. Valóban lehet ebben igazság?
Lehet. Tehát a stressz hatás az mindenkinél mást vált ki. Volt már rá példa, tehát ezt már én is hallottam, illetve olvastam is róla, hogy stressz hatására olyan anyagcserezavar jelentkezett, ami utána cukorbeteggé vált a beteg, de a későbbiek folyamán, amint azt a stresszfaktort későbbiekben eliminálták, akkor volt olyan, aki ugyanúgy elhagyhatta a későbbiekben a diétát, vagy inkább a gyógyszeres terápiát is már. De a diéta az általában az későbbiekben is visszatér, mert az az egésznek az alapja.
És ezeken kívül még, tehát ugye most még a kiváltó okoknál tartunk, rizikófaktorok, ezt gyakran halljuk, hogy egy-egy ilyen betegségeknél mindig van valamilyen rizikófaktor, és itt jelen esetben miket említhetünk meg?
Egyéb anyagcsere betegségek, legfőképpen a hiperlipidémiát, tehát a vérnek a zsírosságát, azt kifejezetten rossz anyagcsere betegeknél rendkívül sűrűn látjuk, illetve a magas húgysav szint is hozzájárulhat. Általában az ilyen betegeknél, az érbetegeknél különösen gyakrabban fordul elő cukorbetegség, de nem feltétlenül jelentkezik mindenkinél. Legfontosabb ezek közül mégiscsak a hiperlipidémiák közül, mert az is gyógyszeresen kezelhető, de azok is mindenhova elérnek, tehát az érrel, vérrel együtt a cukor is, meg a koleszterin és az a jó zsírsavak, rossz zsírsavak, azok mindenhova eljutnak. Tehát ott szisztémásan károsítják, úgymond a szervezetet minden tekintetből.
Tehát akkor akiknél már ezeket az előbb említetteket diagnosztizálták, akkor nekik már mindenképpen sokkal jobban oda kell figyelni.
Így igaz. Mellette még a magas vérnyomásos, a szívbetegek, azok rendkívül hajlamosak, vagy hát ott már egy bizonyos valamilyen betegség fönt áll. Ők nekik is azért nagyon oda kell figyelni, hogy ne alakuljon ki, illetve hogy minden tekintetből karba legyenek tartva.
Általában, mint minden betegségnek, és itt a cukorbetegségre is igaz ez, hogy ezeknek súlyos szövődményei lehetnek.
Igen.
Melyek ezek?
Két nagyobb csoportra osztjuk igazából őket, ez a makro és a mikroangiopátiák, illetve makro és mikrovaszkuláris dolgok. Hát úgy kell elképzelni, hogy a nagyobb erekben, illetve a kisebb hajszálerekben okoznak problémát. Eleinte csak a kisebb hajszálerekben, illetve az idegszálakat károsítják. Az erek falát, ezt a rugalmas tulajdonságukat gyengítik, így elvesztik, illetve hát akár be is szűkülhetnek. Ennek következtében az idegeknél meg szintén ezek a cukrok megtapadnak, dúsulnak a sejtek felszínén, és csökkentik az ingerületvezetést, illetve az idegi fájdalmat. Ilyen fájdalmakat okozhatnak az idegi bántalmak, vesebe problémát, szemfenéki erekben okozhatnak problémát, illetve bárhol a szervezetbe okozhatnak mind idegi, mind pedig keringési gondokat. Általában akinek már van valamilyen pusú keringési elégtelensége, ott sokkal fokozottabban jelentkeznek ezeknek a hatása, főleg a magas vércukroknál. Tehát ott jobban károsodnak a sejtek minden tekintetből. Tehát sajnos a szövődményeként el is vesztetik egyes betegek a lábukat. Nagyon gyorsan gyógyulnak a sebek, tehát bármilyen sebbe, ha egy cukorbeteg, a testfelszínre is kiválasztódik a verítéke valamennyi cukor, és ez a baktériumoknak kifállott táptalajt szolgál a megtelepedéshez. És így nehéz rendbe rakni ezeket a sebeket, nehezen lehet őket jól kezelni.
Illetve hát ez is lehet egy figyelmeztető jel arra, hogyha valaki azt veszi észre, hogy a keletkezett sebek nehezen gyógyulnak.
Így igaz.
Innen fogjuk majd folytatni néhány perc zene után.
Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk Jólét magazinunkat. Dr. Kovács Tamás belgyógyásszal beszélgetünk a cukorbetegségről. Végigvettük ugye, hogy milyen jelei, tünetei vannak ennek a betegségnek, és milyen szövődményei. Ha már valakinél diagnosztizálták, és azt hiszem, hogy az a szerencsésebb, akinél már időben ez ki is derül, milyen kezelési módok és lehetőségek vannak manapság?
Az egyes típusoktól eltérően azért különböző kezelési módok vannak. Az egyes típusú cukorbetegségnél, aki a korainál, ott általában mindig inzulin kezelés, illetve a diéta tartása, tehát a cukorbeteg diétának a pontos tartása. Egy diétával nagyon sokat lehet elérni, tehát ott az inzulinnak a mennyiségét is jelentősen lehet csökkenteni, aki jól betartja, illetve figyel arra, hogy mit és mikor és hogyan eszik. A kettes típusú cukorbeteg, akik már később alakul ki ez a betegség, egy akár a 40-es, 50-es évek környékén kezdődik, tehát eleinte náluk a diétával is már jelentős javulást lehet elérni. Emellett, ha a diétával nem kielégítő ez a vércukorszint csökkenés, illetve a vércukorszintnek a megtartása, akkor gyógyszeres kezelés bevezetése kerülhet sor. Különböző szájon átszedhető gyógyszeres kezelésre van lehetőség, különböző dózisokban, különböző formában, ez hála Istennek mostanában elég széles palettán mozog, de elérkezhet náluk, és az a, tehát így ki lehet tolni egy jó 5-10 éven, attól függ, hogy a betegnek a milyen a hozzáállása, illetve hogy törődik az egészségi állapotával, így ki lehet tolni minél tovább azt az időpontot, amikor már annyira elégtelen ez a hasnyálmirigynek a működése, hogy további inzulint bírjunk belőle kinyerni, akkor válik szükségessé az inzulin kezelés, amikor külsőleg visszük be. Sajnos ez az egyes típusúaknál általában már az inzulin hiánya következtében már ez a gyógyszeres kezelés szinte kivitelezhetetlen. Ők sajnos minden esetőségben nagy valószínűséggel valamilyen inzulin kezelésre kell, hogy szoruljanak.
És ennél az egyes típusúnál itt egész életen áttartó inzulin kezelésre szorulnak?
Tehát egész életükön át, amint ez kiderül, mert sajnos nekünk nincsen olyan szövetük, vagy hát a hasnyálmirigyben olyan sejtszaporodat, ami ezt termelné. Tehát ott valami genetikai, vagy valami nagyfokú destrukció miatt alakul ki náluk nagy valószínűséggel ez. Míg a kettes típusúnál ezek a sejtek egy kicsit noszogathatóak gyógyszeresen, és több inzulin, illetve az inzulin elválasztásnál egy kicsit lehet serkenteni. De sajnos egy idő után ezek a sejteknek is valami oknál fogva a számuk csökkenhet, illetve nem úgy reagálnak a kezelésre, ilyenkor válhat már szükségessé, hogy sajnos a megfelelő gyógyszeres terápia mellett sem tudják biztosítani ezt a bizonyos normál értékeket, közel normál értékeket, és így inzulin kezelésre lesz szükség.
Mint általában minden egyéb más betegségnél is ugye felvetődik a kérdés, hogy gyógyítható-e véglegesen?
Jelenleg még véglegesen nem. gyógyítható, de jól kezelhető. Tehát a megfelelő odafigyelése, tényleg ez a betegek odafigyelésén, a saját érdekükben jól kezelhető, illetve jó karban lehet tartani. Tehát vannak olyan betegek, akik már évtizedek óta cukorbetegek, és inzulinos cukorbetegek, akik jól be vannak állítva, rendszeresen járnak a megbeszélt diabetológiai szakrendeléseken kontrollra, és így felügyelet mellett szépen rendben van tartva, úgymond a vércukorháztartásuk. Ezzel sokat lehet úgymond a későbbiekben profitálni, minél jobban, minél jobb ez a kezelés, minél jobban be van állítva, és minél jobb, annál később alakulnak ki ezek a szövődmények, amikről a korábbiakban beszéltünk. Az érkárosodás, illetve az idegkárosodás, amiknek jelentős tünetei vannak. Ha már ezek fönnállnak, ott azért már valami probléma kerülhetett a háttérbe, valami okozhatja ezt, hogy nem megfelelő vagy a betegnek a compliance-e. Általában még a diétában is nagyon-nagyon sok hiba előjön.
Ezen lenne a legnagyobb hangsúly, amivel, ahogy mondta is, hogy sokat lehet rajta javítani az állapoton. Ismét következik néhány perc zene, és még visszatérünk.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk Jól lét magazinunkat dr. Kovács Tamás belgyógyásszal. A cukorbetegségről beszélgetünk. Hát hallottunk itt sok olyan dolgot, amit talán el lehetne kerülni, és itt gondolok a súlyos szövődményekre. Aki esetleg akár megelőzésként szeretné a következő tippeket, vagy az is, aki már tudja azt, hogy cukorbeteg, mi az, amit megtehet önmagáért?
Hát legelőször is a megelőzésről beszélnék egy pár szót, tehát megelőzni egyrészt egy jó diétával, akinek már van cukorbetegsége, az a megfelelő diéta tartásával, illetve az életviteli stílusok betartásával. Gondolok itt én azt mozgásra, tehát a sportolás, sporttevékenység, de nem is jelent ez teljességgel sportolásnak. Elég, ha egy jó séta, egy biciklizés, kerékpározás, vagy egy kiadősabb testmozgás áll a háttérben. Ez nagy mennyiségben hozzásegíti az a szervezetet a megfelelő karbantartáshoz. Az izommunka az, hála Istennek, az nagy cukorfelvétellel jár, úgyhogy az csökkenti a vércukorszintet is. Emellett a táplálkozással lehet igazából még sokat profitálni. A kialakult cukorbetegségnél ott a diéta pontos tartásával, amiről már többször hangsúlyt fektettünk, illetve a minőségi élelem bevitelről, kerüljük a zsíros ételeket, kerüljük a magas szénhidrát tartalmakat, itt a tészta, kenyérfélék és a gabonafélékre gondolok, azoknak egy része az igen-igen gyorsan felszívódó cukor tartalmaz, tehát nagy a glikémiás indexe, emellett azért vannak olyan kenyerek, amik rosttartalma magasabb és lassabb ez a felszívódás, nekik a glikémiás indexe az sokkal alacsonyabb. Táplálkozás tekintetében az lenne a legtökéletesebb, ha nem terhelnénk nagy mennyiségű szénhidrát bevitellel a szervezetet, mert az a, ugyanúgy a szervezetet egy válaszreakcióra készíteti, hogy nagy mennyiségű inzulin elválasztást és gyorsan és sokat, és próbálja, hogy minél hamarabb visszaszorítsa a vércukorszintet a normál tartományba. Erre azért oda lehetne figyelni mindenféleképpen mindenkinél, minden betegnél, mert ténylegesen a táplálkozással lehetne még sokat segíteni.
Az, aki cukorbeteg, az egyáltalán ne fogyasszon a későbbiekben cukrot? Vagy cukortartalmú ételeket?
Fogyaszthat nagyon minimálisan, és mivel nekik számolni kell, tehát egy 180 g szénhidrát tartalmú napi diétára vannak ők beállítva átlagosan. Ettől van persze eltérés, tehát lehet, akinek fizikai munkát végez, akkor ez egy 200-220 g-os diéta, de aki mondjuk egy ülő munkát végez, és fogyni is akar, akkor egy 160 g szénhidrát. Ez a napi szénhidrát bevitelt jelenti, egy 160 g-nál nem legyen igazából több. Ez bármelyik nem cukorbetegnek is megfelelő mennyiségű kalória, illetve energiát be, hogy biztosítson egy napra. Tehát ez a diéta, ez nem csak nekik, hanem bárkinek jól jöhet. És ez a diétával, ezzel azért, aki jól betartja és figyel oda, azzal még fogyni is lehet mellette.
Az is lehet, hogy elkerülheti például a kettes típusúak esetében, ugye elkerülheti a gyógyszeres kezelést.
Így igaz.
Vagy kiválthatja a diétával.
Kiválthatja, illetve vagy kitolhatja, hát ez attól függ, hogy a későbbiekben hogy reagálnak.
Itt ugye beszéltünk a megelőzésnél, ugye a sport, ami a mozgás nagyon fontos, illetve ugye az étrend, tehát a táplálkozásra kell nagyon odafigyelni. És mi más van még, ami ide tartozik? Itt gondolok például a szűrések.
Akinél fölmerül már a gyanú is, tehát így a szűréseken kapcsán lehet mostanában ilyen egészségpontok, illetve a gyógyszertár patikákban, és elérhető már egy vércukormérés, tehát lehetőség van arra, hogyha bemegyünk egy patikába, és úgy gondoljuk, hogy most szeretnénk megméretni a vércukrunkat, akkor ezt meg lehet már tenni. Illetve ha a saját házi orvosunk, közötti orvosunkhoz fordulunk, őnekik is megkérhetjük arra, hogy egy vizsgálatot ezért végezzen el. Ez a laborban egy vércukorterhelést meg kell inni egy bizonyos 75 g-nyi előre kiszámolt cukormennyiséget egyszerre, és utána nézzük az 1, 2, 3, illetve akár 4 órával később is a vérben lévő vércukorszintet. Ha 2 órával is meghaladja a kívánt követelményeket, tehát ezt a proszpandiálisan magas a vércukra, akkor gondolni kell arra, hogy ő neki lehet, hogy jó az éjhomi vércukra, de viszont már ez az érték kórosnak mondható, illetve meg kell vagy ismételni, vagy el kell küldeni a diabetológiai szakvizsgálatra, további kivizsgálást igényel a beteg, mivel hogy akkor még időbe kiszűrhetjük. Minél hamarabb szűrjük ki ezeket a betegeket, a későbbi szövődmények annál jobban csökkenthetők, visszaszoríthatók, illetve megelőzhetők. Ha ezek elmaradnak sajnos, akkor viszont a szövődmények azok előre csak haladnak, és egyre több és egyre rosszabb anyagcsere mellett jelentkeznek ezek a problémák. Itt van még egy mellette egy másik, tehát aki frissen diagnosztizálnak, vagy fölmerül lehetőség van ilyen 3 havi hemoglobin A1C meghatározásra, ez a vérben lévő vörös vértesteknek a cukorkötődését határozza meg. Ezt 3 havira visszamenőleg meg tudja mondani, hogy átlagosan mekkora vércukor volt az egyének, a betegnek a szervezetébe. Ezzel is lehetne szűrni, már ez egy költségesebb és nem pontos vizsgálat, mert sajnos ez egy 3 havi átlagot néz, itt bármi megtörténhet, tehát itt azért nem feltétlenül ezzel kell. A terheléses vizsgálat az sokkal biztosabban kiszűri. Cukorbetegség fennáll-e, illetve nem.
Tehát azoknak, akiknek esetleg bármilyen az elején elhangzott tünetek, amiket említett, bármelyikét észleli, akkor mindenképpen orvoshoz kell fordulni, hogy ezeket még időben ki lehessen zárni, és hogy ne legyenek súlyos szövődmények.
Így igaz.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és mindezeket megosztotta velem és a hallgatókkal.
Igazán nincs mit. Én köszönöm a meghívást.
Elköszönök kedves hallgatóinktól, ma dr. Kovács Tamás belgyógyász orvossal beszélgettünk a cukorbetegségről. A riportert Németh Andrát hallották.